Szeretett testvérek, olvassuk és halljuk az igét a Királyok első könyve, 16. rész, 21. versétől a 34-ig. 1 Királyok 16, 21. versétől eképpen.
Ekkor két felé szakadt Izrael népe. A nép egyik fele, Tibni, Ginát fia pártján volt, és őt akarta királlyá tenni. A másik fél pedig Omri pártján volt. De az Omrival tartó nép erősebb volt, mint az a nép, amely Tibni, Ginát fia pártján volt. Tibni is meghalt, és Omri lett a király. Ászának, Júda királyának a 31. évében lett Omri Izrael királya 12 évig. 6 évig Tircában uralkodott, akkor megvette Samária hegyét Semertől 2 talentum ezüstért, majd beépítette a hegyet, és elnevezte azt a várost, amelyet épített Samáriának, a hegy urának, Semernek a nevéről. De Omri azt tette, amit rossznak lát az Úr. Rosszabb volt minden elődjénél. Mindenben Jeroboámnak, Nebát fiának az útján járt, és abban a vétekben, amellyel vétekbe vitte Izraelt, hiába valóságokkal bosszantva az Urat, Izrael istenét. Omri egyéb dolgai, amelyeket művelt, és hőstettei, amelyeket véghez vitt, meg vannak írva Izrael királyainak a történetéről szóló könyvben. Azután Omri pihenni tért őseihez, és eltemették Samáriában, utána a fia Aháb lett a király. Aháb, Omri fia, Ászának, Júda királyának a 38. évében lett Izrael királya. 22 évig volt Aháb, Omri fia, Izrael királya Samáriában. Aháb, Omri fia azt tette, amit rossznak lát az Úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Nem csak folytatta Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jezábelt, a Szidónia királyának, Edbaálnak a lányát, és a Baált kezdte tisztelni és imádni. Oltárt is állított a Baálnak, a Samáriában épített Baál templomban. Készítetett Aháb Asérá szobrot is, és még inkább bosszantotta tetteivel Aháb az Urat, Izrael istenét. Az ő idejében készítetett Aháb Asérá szobrot is, és még inkább bosszantotta tetteivel Aháb az Urat, Izrael istenét, mint Izrael valamennyi királya ő előtte. Az ő idejében építette újjá Jerikót, a bételi Hiél. Elsőszülött fián Abirámon vetette meg annak alapját, és legkisebb fián Szegubon állította fel a kapuját az Úr szava szerint, amelyet megmondott Józsué Nún fia által.
Hallottuk Omri és Aháb történetét, most elcsendesedve imádkozzunk.
Mennyei édesatyánk, hálás a szívünk az elmúlt hét áldásaiért és próbáiért. Hálásak vagyunk, mert nem engedtél elesni bennünket, de hálásak vagyunk, mert erőt adtál a szomorúságokban és a kísértésekben is, vagy épp a bűneink megbánásában. Köszönjük, hogy velünk voltál egész héten, hogy időnként szeliden, időnként oly egyértelműen és határozottan, de mindig megszólítottál bennünket, felelve bizonytalankodásainkra, tétova imáinkra, felszakadó sóhajtásainkra. Köszönjük, hogy szabadságot adtál nekünk, és nem engedelmes gépekké teremtettél minket, de kérünk, Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor, mintha viasszal dugnánk be fülünket, hogy ne értsük akaratodat. Bocsáss meg engedetlenségeinket, bocsáss meg önfejűségünket, bocsáss meg, hogy oly gyakran akarjuk egyedül irányítani életünket. De köszönjük, hogy te mindig megbocsátasz, és újra bizalommal szólíthatunk úgy, mi atyánk. Kérünk is, hogy légy mindig velünk erőtlenségeinkben, tanácstalanságunkban, a helyes utak keresésekor. Így kérünk, hogy adj bölcsességet döntéseinkhez, és áld meg választásainkat, hogy a te útjaidat követhessük. áld meg, kérünk, a mai Isten tiszteletet, az ige hirdetőit és az ige hallgatóit, és add, hogy valóban a te igéd hangozzék itt ma délelőtt. Amen.
A 483. 483. dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük. Szenteltessék meg te neved. Mikiás könyvéből leülve olvassuk és halljuk az igét. Mikiás próféta könyve 6. fejezetéből, a 6. fejezet mindegyik verséből halljuk a mai ószövetségi igét. Hallgassátok meg, amit az Úr mond. Szállj perbe a hegyekkel, hadd hallják meg hangodat a halmok. Halljátok meg, hegyek, az Úr perbeszédét, ti is ősrégi alapjai a földnek, mert pere van népével az Úrnak, törvénykezni akar Izraellel. Én népem, mit vétettem ellened, mivel bántottalak, felelj nekem. Hiszen kihoztalak Egyiptom földjéről, kiváltottalak a szolgaság házából. Elküldtem Mózest, Áront és Miriámot, hogy vezessenek. Én népem, emlékezz csak, mit tervezett Bálák Moab királya, mit válaszolt neki Bálám Beor fia, és mi történt Sittimtől Gilgálig? Akkor megismered az Úr igaz tetteit. Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak éj a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjukkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr? Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Az Úr hangosan kiállt a városnak, és üdvös dolog félni az ő nevét, engedelmeskedjetek a vesszőnek és annak, aki azt rendelte. Még mindig van bűnös ház, bűnös kincsekkel tele, és van átkozott hamis véka. Jóvá hagyhatom-e a hamis mérleget, és az acskóba lévő hamis súlyokat? Hiszen gazdagságuk csupa roblott holmi, A város lakói hazugságot beszélnek, család nyelv van szájukban. Pedig én már elkezdtelek verni téged, és pusztítani vétkeid miatt. Eszel majd, de nem laksz jól, hanem éhen maradsz. Ha félre raksz is, nem mented meg, mert amit meg akarsz menteni, fegyver martalékává teszem. Vetni fogsz, de nem aratsz. Sajtolsz olajbogyót, de nem kened magad olajjal. Mustot is préselsz, de nem iszol bort. Omri szokásaihoz ragaszkodtok, Aháb házának cselekedeteihez. Az ő tanácsaik szerint éltek. Ezért pusztasággá teszem az országot, lakóira pedig iszonyodva néznek. A népek gyalászkodását kell elviselniük. Szereposztás. A színházban, vagy egy film elkészítése előtt mindig ez a legizgalmasabb kérdés. Vajon a rendezőnek milyen elképzelései vannak? Kire milyen szerepet bízna? Ez egy kulcskérdés. És egy gerinces színész nem vállal el akármit. Vajon ki és milyen szerepet oszthat az Isten népére? Vajon mit, miért vállal el az Isten népe az egyház ma? Az előbb olvasott két bibliai szakasz, úgy gondolom, különösképpen első hallásra nagyon nehéz. Hiszen bizonyos kortörténeti összefüggéseket nem ártana ismerni hozzá. Nehéz első hallásra megérteni, de talán néhány perc múlva egy kicsit előrébb jutunk megértésében. Arra bizonyára fölfigyeltünk, hogy a mai Ószövetségi igénk Mikeás könyve 6. fejezetéből és az előbb hallott Egy királyok 16. rész története két nevet, azonos nevet tartalmaz. Nevezetesen Omri és Aháb. Mind a kettő, vagy 2700 évvel ezelőtt, a ketté szakadt Izraelben, annak északi részén, amit később Izraelnek hívtunk, a délit Júdának, tehát az északi ország részben Izraelben volt király. A többit talán majd egy pár perccel később már értjük. Mind a két királlyal kapcsolatosan följegyzi a Szentírás, azt tették, amit rossznak látott az Úr. Ez közös jellemzője volt apának és fiúnak, a két királynak, az egyik 12, a másik 22 évig művelte azt, amit rossznak látott az Isten. És az Isten eltűrte egy darabig. Nos, ilyet olvasunk. Omri szokásaihoz ragaszkodtok, Aháb házának cselekedeteihez és az ő tanácsaik szerint éltek. Induljunk el innen, vagyis a mai ószövetségi szakaszunk végéről, és majd egy kicsit visszafelé haladva a szövegben rakjuk össze a magunk számára, hogy könnyebben érthető legyen. Tehát ki és milyen szerepet oszthat Isten népére? Mit, miért vállal fel az Isten népe az egyház ma? A felolvasott két bibliai szakaszunk nagyon nagy segítség nekünk az előbb megfogalmazott kérdések megválaszolásában. Először is volt Omri idejében, Aháb király idejében is ilyen, és azóta is sokszor volt, hogy az ő tanácsaik szerint. Az ő tanácsaik szerint. Tehát Omri azt tette, amit rossznak látott az Úr, ezt tanácsolta a népnek, mint uralkodó, ebbe az irányba vezette az országot. Ilyen értékrendet, vagy értéktelenségrendet kezdett meghonosítani az országban, és ezt 12 évig művelhette. Most próbáljunk a 2700 évvel ezelőtti időből nagy léptekben napjainkig egy rövid áttekintést tenni, hogy észrevegyük, hányszor volt már hasonló helyzet a történelemben. Amikor az apostolok elkezdtek Jézus parancsolata szerint evangéliumot hirdetni, akkor a korabeli helyi nagy tanács elfogadta őket, és megfenyegette, sőt meg is verette, és megparancsolta nekik, hogy Jézus nevében többet ne tanítsatok. Ez volt a korabeli, egyébként vallásos nagy tanácsnak az útmutatása. Nos, vajon e szerint kell a Jézus követőknek élni, ezt a tanácsot kell megfogadni, vagy azt, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet? Vagy gondoljunk arra, hogy néhány évtizeddel később az induló kereszténység szembe találta magát az akkori világbirodalommal, a római birodalommal, ahol többször föllángolt a keresztény üldözés, ahol ezrek haltak meg hitükért. Mert az akkori hatalomnak nem tetszett, nem ez volt az elképzelése, hogy az evangélium hirdettessék. De azután egy nagy változás történt, 380-ban Teodózius császár elrendelte, mindenki köteles a Szent Péter hitét követni. Vagyis magyarul, már pedig kötelező mindenkinek kereszténynek lenni. Pár évvel azelőtt, pár évtizeddel azelőtt ugyanez a hatalom üldözte a keresztényeket. Aztán rájött, hogy ha hatalmon akar maradni, ki kell békülni a rohamosan terjedő kereszténységgel. Szövetségest kell keresni. És ekkor a másik véglegbe zuhant át a hatalom. Ekkor is belebeszélt az egyház dolgába, csak most már nem tiltotta, hanem kötelezte állami törvényekkel. Innen kezdett süllyedni a kereszténység színvonala. Bár létszámban papíron gyarapodott. És nagyon nagyot ugrok a történelemben, bár mondhatnánk menet közben még jó néhány példát, de emlékszünk még olyan szövegekre, amikor az egyházat itt Magyarországon is a templom falai közzé próbálták beszorítani. Ez volt a vallás szabadság. Arról pedig igyekezett gondoskodni a hatalom, hogy a templomajtó ne sokan menjenek be. És utána már lehet a nagy üres falaknak az evangéliumot hirdetni. Emlékszünk még bizonyára olyan szövegekre, amelyek arról szóltak, a templomban imádkozzanak. Igen, ezt is kell. De vigyázzunk, mert ez azt is jelenti, hogy mást és máshol nem tehet az egyház. Vagyis a történelem folyamán már sokszor akartak emberek, hatalmak dirigálni az Isten ügyében. Ráadásul szembe az Isten parancsával. Vagyis a királyok könyve megfogalmazása szerint azt tették, amit rossznak lát az Úr. És ezt akarták rákényszeríteni az Isten népére is. Ez az ő tanácsuk, az ő javaslatuk, Mikeás könyve kifejezésével fogalmazva. Aztán van egy másik dolog is, amikor ebből valami kezd megvalósulni, és szokássá kezd válni. Ezt olvastuk itt. Omri szokásaihoz ragaszkodtok, Ahab házának cselekedeteihez, és az ő tanácsaik szerint éltek. Így fogalmazta meg az Úr Mikeás kortársait, akik nem voltak Isten tagadók, csak éppen eközben bálványimádók voltak. Ahab szokásaihoz ragaszkodtok. Igen, hogy megértsük a királyok könyve szövegéből a Jeroboámra történő utalást, emlékezzünk, amikor Salamon után Izraelben az ország ketté szakad, hatalmi versengése következtében, és az egyik részen Jeroboám lesz a király, akkor, hogy a nép ne járjon át Júdába, jeruzsálemi templomba, az Istent imádni, ezért ott az ország északi részén, Samáriában, Samária hegyén egy új kultuszhelyet épített, és oda aranyborjúkat állított be, és ezt olvassuk. Azt mondta annak idején Jeroboám, itt vannak isteneid, nem kell neked sehova menni. Csináltam én nektek vallást. Azt a vallást gyakoroljátok, amit a hatalom mond. Ez a Jeroboám vétke, amit többször fölemleget az Ószövetség. És erre történt itt utalás. Ezt követték Izrael királyai Jeroboám után évtizedeken keresztül. Ezt követte Omri is, aztán fia Aháb is, ő már 22 esztendőn keresztül. Aranyborjút készítetett, és bejelentette, itt vannak isteneid. Ezért mondja azt az írás, röviden summázva, azt tette a király, amit rossznak látott az Úr. Sőt, Ahábról még azt is följegyzi, még inkább azt tette, mint az elődei. Olvashatnánk a királyok könyvéből részletesen, hogy mik voltak ezek a vétkek. Amikor Jezabelt feleségül veszi, akkor pogány templomot épített, és állami rangra emeli a pogány vallást Izraelben. Ilyen szokásokat vezet be, nem csak tanácsolja, hanem ezt teszi gyakorlattá. Vagyis ilyenfajta valláspótlék sokszor megjelent már a történelemben. Amikor a külső hatalom a saját céljai érdekében úgy látta, hogy ez hasznos, még ezt is megtette. És a nép elkezdte a Baált tisztelni és imádni. És hogyha összeadjuk Omri és Ahab uralkodásának 12 és 22 esztendejét, 34 esztendő, hosszú idő. Ha még ehhez hozzáveszünk, hogy az akkori átlag életkor mennyire alacsony volt, akkor még hosszabb idő, amikor állami rangra emelt pogányság folyik. A Baál tisztelet mellé még egyéb más pogány tiszteletet is bevezetett, az Astera szobrokat is fölállítatta, de olvashatunk arról, hogy az Úr prófétáit üldözte, köztük Illést is, sőt meg is ölette őket. Vagyis röviden megfogalmazva, ez az Ahab szokásaihoz való igazodás, ez arról szól, hogy a király saját politikai céljára, saját politikai céljainak elérésére torzította, formálta vagy hozta létre a vallást. Az Úr pedig azt mondja, rossz, amit csinálsz. És Mikeás könyvében fölmerül továbbra is a kérdés, hogy akkor most kihez igazodjon az Isten népe. Ilyen a hatalom, ilyen tanácsokat ad, ilyen pogány szokásokat terjeszt, akkor mit tegyünk? Nem nekünk kell kitalálni. Ez is kiderül itt, hiszen ezt olvastuk, mivel járuljak az Úr elé, hajlongjak-e a magasságos Isten előtt, talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal, talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben, vagy talán első szülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért. Kérdezgetik az emberek, hogy akkor mit kéne csinálni? Most nem nekem, nem nekünk kell kitalálni az Isten tiszteletét, hogy mit tegyünk és hogyan tegyünk. Bár erre látjuk, évezredek óta nagy a kísértés, hogy ha nem is azt, amit éppen a hatalom mond, nem az ő tanácsaik és szokásaik szerint, akkor majd mi magunknak csinálunk egy vallást, amiben csalódni fogunk persze. Mit olvastunk itt? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, hogy mit kíván tőled az Úr. Nem nekünk kell kitalálni. A mai szociológiai, vallásszociológiai fölmérésekben mindig van ilyen kérdés is, tehát vallásos az egyház tanítása szerint, nem vallásos, vallásos a maga módján. Ez pogányság. Aki a maga módján vallásos, az pogány. Az nem keresztény. Mert az Úr megmondta, hogy mit jelent az ő követése. Ami a magunk gyártotta gondolatainkat, vallásos gondolatainkat követjük, az nem kereszténység. Az nem Krisztus követés. De nekünk nem kell kitalálni azt, amit az Úr megmondott. Mit is mondott az Úr? Élj törvény szerint, az Isten törvényéről van itt szó. Törekedj szeretetre, és járj alázatosan a te Isteneddel. Az Ószövetség nyelvén, de csodálatosan meg van fogalmazva. Így az Isten törvénye szerint törekedj szeretetre, és alázatos légy Isteneddel szemben. Ezt kívánja az Úr, ez az Isten tisztelete. Nem kell nekünk egyéb tanácsokra figyelni, nem kell pogány szokásokhoz igazodni, nem magunknak kell kitalálni, hogy hogy legyünk keresztények, hogy legyünk Krisztus követők, elmondta az Úr. Tegyük föl tehát újra a kérdést. Kitől milyen szerepet vállalhatunk? Mert szereposztás mindig volt a történelemben. Mindig volt a hatalom részéről is, hogy ki ossza a szerepet, hogy ki mit csinálhat, és mit ne csináljon. Az Isten népének nem a világi hatalom fogja megmondani, hanem az Úr mondja meg. És hogyha mi mégis más tanácsokra figyelünk, akkor Isten iránt könnyen engedetlenné válhatunk. Kitől milyen szerepet vállalhatunk? Nem kell nekünk mindenféle torzult vagy egyenesen bűnös szokásokhoz igazodni, ahogy itt erről olvastunk. De nem is nekünk magunknak kell erőlködni, hogy csináljunk valami vallást magunknak. Kitől milyen szerepet vállalhat, fogadhat el az Isten népe? Hát először is. Mindenki el tudja mondani, hogy ott van a 10 parancsolat legelején, én az Úr vagyok, a te Istened, és ne legyenek idegen isteneid. Ha mi úgy akarunk Isten követők lenni, hogy közben mások diktálhatják a feltételeket, akkor nem az Úr az Isten számunkra, hanem az a valaki vagy valakik, akiknek mi az Úr Istennel szemben engedelmeskedünk. Ne legyenek tehát idegen isteneid. Kitől milyen szerepet vállalhat a hívő ember, és vállalhat az egyház? A mi küldetésünk nem a világtól van, és nem a világból való, hanem az Úrtól van, Istentől van. A mi küldetésünk az, hogy menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, akkor is, ha ez néha nem tetszik a világnak és a hatalomnak. Volt, van és lesz ilyen, akkor is Istentől van a küldetésünk. És ahogy az apostolok mondták, amikor a Jézus nevében való prédikálást betiltották nekik, Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek. Kitől és milyen szerepet vállalhatunk? Egy gerinces színész nem vállal el akármit. Ami a saját belső értékrendjével nem egyeztethető össze, általában nem szokta elvállalni. Egy istenfélő ember nem vállalhat el akármit. És az Isten népe nem igazodhat akármilyen tanácshoz és akármilyen szokáshoz. Bárkitől származzon is az, mert egyedül Istennek kell engednünk. Az Úr megmondta, és mi mégis, ha végignézzük az egyház történetét, ha belegondolunk a saját életünkbe, hányszor engedtünk idegen tanácsoknak, idegen szokásoknak, és így lettünk engedetlenek Isten iránt. És kezdett torzulni, egyre jobban torzulni kegyességünk, hitünk, gyülekezetünk, egyházunk. Ember, olvassuk itt. Megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Amen. Köszönjük Istenünk megszólító, elhívó szavadat. Magasztalunk új életet munkáló kegyelmedért. Hálát adunk gyülekezetet formáló szeretetedért. Köszönjük, hogy igéd által vezetést kínáltál föl nekünk, életünknek, közösségünknek. Bocsásd meg, hogy mégis gyakran engedtünk a világi csábításoknak. Politikai elvárásoknak akartunk megfelelni, amelyek nem mindig egyeztek a te szavaddal. Bocsásd meg nekünk, hogy bálványimádó modern szokásokhoz is gyakran igazodtunk inkább, mint a te szavadhoz. Bocsásd meg, amikor nehezen hallottuk meg, és nehezen vettük komolyan hívó, tanácsoló szavadat. Ezért gyakran miattunk is gyaláztatott neved. Könyörgünk, bocsásd meg rossz szokásainkat, engedetlenségeinket, kis hitű téveigéseinket, és újíts meg lelked által minket az irántad való engedelmességben. Könyörgünk, segíts, hogy csak tőled fogadjunk el vezetést, útmutatást, hogy életünk és közösségünk jó gyümölcsöt teremhessen sokak javára, és így a te nevedet magasztalja. Könyörgünk gyülekezetünk, egyházunk lelki újulásáért, hogy így munkálhassuk népünk lelki ébredését is. Könyörgünk most különösképpen a felnőttként keresztelésre, konfirmációra készülőkért. Erősítsd meg őket hitükben, melletted való döntésükben, és segíts bennünket is, hogy szeretettel befogadjuk őket, hogy egymás segítve haladjunk a Krisztus követés útján. Könyörgünk a mai napon a budapesti ifjúsági találkozóért. Te áld meg azt ifjaink számára, amikor rólad szól bizonyságtétel, és együtt magasztalnak sok ezren téged. Könyörgünk nyári gyülekezeti táborunkért, segíts bennünket, hogy őszinte szívvel, odaadással és engedelmesen készüljünk, hogy áldást kaphassunk. Könyörgünk betegeinkért, gyászoló szívekért, hogy életük nehézségeiben, mélységeiben járva, próbákkal szembenézve, még inkább hozzá tudjanak fordulni. És segíts bennünket is, hogy egymás számára is vigasztalássá lehessünk. Urunk Istenünk, Te megmondtad, hogy mi a jó. Segíts bennünket, hogy éljünk a Te törvényed szerint, szeretetre törekedve, és alázatosan járjunk Te veled. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ti azonban, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen.